Dupla Csavar, az Eurosport filmes podcastje Gál Csabával és Szabó Bencével.
Sziasztok, köszöntünk mindenkit újra a Dupla Csavar podcastben. A mai adásunk témáját nem egy sportos aktualitás fogja adni, hanem egy filmes aktualitás, mert hogy a héten rendezik a 2024-es Oscar gálát, úgyhogy egy olyan filmet gondoltunk itt kibeszélni a mai adásban, ami kötődik az Oscar gálához, mert egy kétszeres Oscar jelölt filmről van szó, majd beszélgetünk a film két főszereplőjéről, Annette Beningről, illetve Jodie Fosterről, akiket ezért az alakításért jelöltek Oscar-díjra. Ebből már kitalálhattátok, de nem feltétlenül találtátok ki, hogy a mai adásunk témája a Nayad című film, amit tavaly ősszel mutattak be a Netflixen, úgyhogy ezt néztük most meg Csabival, és erről fogunk ma beszélgetni. Ugye maga a film címe is a főszereplőre, Diana Nayadra utal, aki 2013-ban teljesítette a Kuba, a Florida nagyjából 160 kilométeres távolságot úszva, és ezt a történetet, az ő útját eddig a hihetetlen teljesítményig mutatja be a Nayad, ami hát beszélgetünk róla, hogy mennyire életrajzi film, mennyire sportfilm, mennyire dráma, de kezdjük először azzal, amivel idén mostanában mindig, mielőtt a filmre rátérnénk. Csabi, milyen sporteseményeket néztél mostanában? Maratoni úszást esetleg?
Nem, azt nem néztem, de kézilabdát néztem, a Montpellier Veszprémet. Ezt a meccset végignéztem, és szerencsére nyert a Veszprém. Azt gondolom, hogy elég simán. Az eredményt is tekintve, meg az egész meccset is nézve. Néztem, pontosabban belenéztem a Darts UK Openbe. A szombati napból néztem egy pár meccset, a vasárnap pedig már csak az eredményeket tudtam követni, de néztem NB1-es magyar futballmeccset is, a Loki mezőkövesde, de bár ne tettem volna, mert borzasztó meccs volt. Azt hiszem egy kapura lövés volt az egész meccsen.
Az igen.
Úgyhogy ezt szerintem sokat mondó.
Azt hittem a Loki kapcsán itt a Fradi elleni kupa meccset emlegeted, azt én néztem.
Azt sajnos nem láttam.
Azt én néztem, meg egyébként, ha már kupa, akkor én az angol liga kupa döntőjét néztem meg. Ez talán egy korábbi dupla csavaradásunkban elhangzott, amikor a Liverpool-isztambuli BL döntőjéről szóló filmről beszélgettünk, hogy nálunk a családban ez úgy néz ki, hogy én Chelsea drukker vagyok, a bátyám meg Liverpoolos, úgyhogy ez a Liga Kupa döntő, ez ilyen szempontból ilyen családi program is volt, közösen leültünk, megnéztük, számítottunk már nagyon a 11-esekre, amik aztán nem jöttek végül, úgyhogy hát végül is jó járt jobban, számomra volt kevésbé jó élmény. De egy másik, amit akartam mondani, ez csak félig meddig nézés, inkább kipróbálás, kicsit így kilógva a keretekből. Képzeld el, itt az Eurosporttal volt lehetőségünk kipróbálni a padel nevű sportágat, mert az időnként mostanában szokott menni összefoglaló az Eurosporton, vagy egy-egy ilyen egyórás kis magazin, és felajánlották nekünk a lehetőséget Fonyoldi Tomi kollégánk révén, hogy próbáljuk ki személyesen is a padelt. Tök jó élmény volt, tök jó. Ahhoz képest, hogy nekem soha semmi közöm nincs a teniszhez, ez alapján volt kedvem belenézni egy ilyen hosszabb összefoglalóba is, és tényleg, ha színvonalasan játszák, nem úgy, mint mi, akkor egyébként szórakoztató is a sportág, de egyébként űzni meg tényleg
ajánlom. Ennyien megtanulható?
Abszolút. Pont ez, pont ez a különbség, a nagy különbség a teniszhez képest, hogy sokkal kisebb a belépési küszöb, még egy nagyjából óra tanulgatással én is egészen értelmeseket el tudtam ütögetni, úgyhogy tényleg nem magas a léc.
Igen, annak tűnt, azért is kérdeztem, hogy úgy könnyebben megtanulhatónak.
Abszolút, és könnyebben megtanulható, mint a hosszú táv vagy a maratoni úszás. Térjünk is rá ezzel a huszáros vágással a mai filmünkre. Csabi, mi a bánatért akar valaki átúszni Kubából Floridába?
Ez egy nagyon jó kérdés. Egyébként, mikor ugye küldted az adásmenetet, nekem egyébként azonnal az ugrott be, amit a hegymászók szoktak vallani. Hogy amikor megkérdezik, hogy mégis miért másznak, és mégis a válasz az, hogy mert ott van az a hegy. Tehát, hogy nagyjából ezt tudnám mondani erre az egészre. Szerintem erre nincs egy ilyen logikus válasz. Szerintem amióta a világ, meg amióta az ember a világon van, mindig kitalál magának valamilyen legyőzendő teljesítményt, amit nem tudom, így szeretnék inspirációként felállítani. Valami olyat akar csinálni, ami eddig nem volt. Nyilván már ezt próbálták átúszni, amennyire tudom. Ugye maga a Diana Nyad is, de hogy mégis azért ez egy olyan táv, ez egy olyan emberfeletti erőt igénylő művelet, ami egyszerűen valahol ott van az emberben. És egyébként azt tűnt fel, hogy nemrég olvastam újra Ernest Hemingway-nek az Öreg halász és a tengerét, és az ezen a vidéken játszódik az öreg halász ide, erre a területre megy ki, hogy megküzdjön a hallal, és az is ugye az emberi kitartásról szóló mű, úgyhogy valamit nagyon mozog ezen a vidéken, úgy tűnik.
Nyilván az egész film ezt próbálja valamennyire körbejárni, hogy miért is vállalkozik erre a Diana Nyad, miért lesz neki egy ilyen rögeszméje, nem csak maga a hosszú táv úszás, hanem az, hogy konkrétan Kubából ússzon át Floridába. Beszélünk majd arról, hogy a film ezt mennyire sikeresen adja át, de egyébként a hegymászó párhuzam, amit mondasz, az szerintem nagyon megállja a helyét, és nekem is elsőként ez ugrott be, ahogy néztem a filmet. Ugyanúgy nem értem. Tehát volt már ugye egy adásunk hegymászó témában is, az Erős Zsolt özvegyéről szóló film kapcsán Pintér László kollégánkkal beszélgettünk, és neki is feltettük ezt a kérdést, hogy miért másznak az emberek magas hegyeket, amikor ez nem könnyű, cserébe veszélyes, és hihetetlen, hihetetlen szenvedés az emberi testnek egészen a limitjeit tolja ki, de ebben valahol valószínűleg ott van a válasz, és az ő válaszában is benne volt. Tartom továbbra is, hogy én ezt nem értem, és ugyanígy nem értem a hosszú távúszást sem. Tehát a filmnek ilyen szempontból szerintem kettős funkciója kellett, hogy legyen ebben a helyzetben. Egyrészt megmagyarázni azt, hogy mi veszi rá a főszereplőjét arra, hogy ezt a teljesítményt ezt megpróbálja végrehajtani. A másik, hogy szimpatizálj vele. Szerintem a két feladatot azt nem ugyanolyan szinten teljesítette a film, mert szimpatizálni nekem sikerült, megértenem a film végére, hogy mi ennek a motivációja, egy picit kevésbé.
Igen, én úgy vagyok ezzel, hogy ezt a részét, hogy megpróbáljam megérteni, hogy mégis miért teszi. Ha általánosságban nézzük, akkor azt valószínűleg úgy sem fogom. Hogy a film ugye mennyire tudja kibontani a Diana Nyad-nek a motivációját. Igen, ezzel valamilyen szinten egyetértek, hogy részben sikerül, de szerintem azért nagy vonalakban fel tudja ezt vázolni, de erre majd akkor majd még kitérünk később.
Ilyen motivációs szelet, amit bedob a film, hogy ugye Nyad fiatal korában olimpiai úszónak készült. És aztán ez a karrierje, a film egy későbbi pontján kiderül, hogy miért, ez megakad, és akkor válik belőle maratoni úszó. Szerinted amúgy maga a maratoni úszás, de nyugodtan beszélhetünk a maratoni futásról is, vagy bármilyen ilyen extrém hosszú távú sporttevékenységről, mennyire hasonlítható egy hagyományos sporthoz, egy olimpiai keretek között zajló sporthoz?
Nagyon nehéz egyébként erre a kérdésre válaszolni, mert itt azért tényleg itt emberek tényleg az életüket is akár felteszik erre, és hogy nem akarok én se erről rosszat mondani. Az biztos, hogy nagyon nehéz összehasonlítani. Azért valamilyen szinten sportteljesítmények ezek, vagy nyilván sportteljesítmények, csak ugye nyilván a keretek mások. Tehát itt a maratonnál, vagy mondjuk, vagy még tovább menve most a maratoni úszásnál, itt már tényleg a túlélésről van szó. Tehát itt ugye nem az van, hogy itt ott vannak ezek a keretek, hogy ez egy játék, és akkor, hogy ezekben mozogsz, de az életed nem kerül veszélybe. Itt, ahogy látjuk a filmben is, itt azért a Diana Nyad-nek ez egyszerűen óriási teljesítményt kellett leraknia az asztalra, olyat, amit fel se tudunk fogni. Tehát Nyilván össze lehet vetni, meg egy bizonyos pontig össze is lehet, de valahol utána ez már, mint ahogy a hegymászás is, tényleg inkább a túlélésről szól, ahol már olyan dolgokat kell behívni az embernek, olyan dolgokat kell felszabadítani a magába, amit valószínűleg egy hagyományos, mondjuk egy úszómedencében nem.
Ugye nagyon nagy különbség, hogy itt igazából nincs ellenfeled, vagy leginkább saját magad ellen a teljesítő képességet határaival küzdesz, nem egy konkrét másik ember ellen. Ugye a másik, ami ellen harcolsz, az pedig a természet. Ugye ezt nem véletlenül jön elő most már több egyére a hegymászó hasonlat. Itt is hasonlatosan, nyilván itt nem egy magas hegyre mászol fel, hanem a tenger elemeivel küzdesz. És hát ez ugye láttuk, erre a film is nagyon jó példákat hoz, hogy ez mennyiféleképpen elromolhat. Hiszen ugye úgy indul a film, hogy bemutatják nekünk, hogy Nayad ezt a vállalkozást már a 70-es évek legvégén megpróbálta egyszer, és nem sikerült neki. Akkor még
28 éves
28
volt
évesen
akkor.
Pontosan, és amikor bekapcsolódunk a 2010-es években a történetbe, akkor ugye már 60 is elmúlt Diana Nayad, és akkor kapja meg lényegében az új motivációt, vagy ver ismét rögeszmét a fejében, hogy neki ezt meg kéne csinálnia, és akkor vág bele. De ugye tehát hogy ez az új próbálkozás sem vezet először sikerre, hanem aztán többedik alkalommal tudja végül teljesíteni a távot. Minimális spoiler, de azért nem túl meglepő. Hogy mondjam, a film IMDb oldalán is az van, hogy a film arról szól, hogy hogyan úszta át végül a kubai szorost. Szóval ezt talán elmondhatjuk, de hogy a lényeg, hogy ez nem elsőre sikerül neki már aztán a film jelenében sem, és az, ahogy a sikertelen próbálkozások alakulnak, az, amilyen dolgokon el tudnak csúszni ezek a próbálkozások, az szerintem tök jól van ábrázolva a filmben. Ugye van itt minden. A rossz időjárástól kezdve a medúza támadáson át,
a cápák veszélyére
a
is
cápák
felhívják a
veszélyei,
figyelmet, itt
pontosan.
ugyan a filmben végül is erre, vagy ez nem kerül sor, csak de emlegetik, hogy nyilván ez egy nagyon veszélyes vizeken tette meg ezt az utat.
Igen, és szerintem ez a film egyik erőssége, hogy bemutatja, hogy mennyi minden csúszhat el egy ilyen próbálkozásnál. És ugye itt most külső körülményeket soroltunk, de belső oldalról legalább ennyi nehézség van, amivel meg kell küzdenie egy ilyen hosszú távú úszónak. Az, ahogy a mentális egészséged meg tud borulni attól a monotonitástól, mert ez monotonitás, tehát hogy itt ugye Kubából Floridában nagyjából 50-60 óra alatt lehet átúszni, folyamatosan úszol 50-60 órán keresztül. Nem látsz mást, csak a vizet, csak a hajót tőled balra, nagyjából 3-4 méternyire, és mit tudsz kezdeni? Tehát, hogy itt elhangzik a filmben egy ponton, hogy különböző zeneszámokat tanul meg a főszereplő, hogy azokat ismételgesse magában, és hogyha ezerszer elismétli, akkor az tulajdonképpen mennyi, 3 órára, vagy 7 órára jó lesz?
Elvileg 9 óra
9
45
órára,
perc
így
volt,
van.
amit említ, hogy a Beatlesnek a No Reply című számát, hogyha azt ezerszer elénekli, az 9 óra 45 perc, és azzal már úgy jól eltelik az idő. De ez még mindig csak majdnem 10 óra az 50-60 órából, tehát hogy ebbe kell belegondolni, hogy ez milyen embertelen.
És akkor ott van az időjárás, ott vannak az áramlatok, ugye ez is kap egy külön szállat a filmben, hogy nem lehet ám akármikor megcsinálni ezt az úszást, ugye bele kell férni a nyári időszakba, különben viharosabb lesz a tenger, de nyilván nyáron is jöhetnek nehezebb időjárási körülmények, többször van, hogy eső miatt kell halasztani az átúszási kísérletet, és ugye nagyon komoly szerepe van az erre való készülésben, nem csak az úszónak, hanem körülötte egy teljes csapat dolgozik ezen, hogy egyáltalán lehetséges legyen ez a vállalkozás.
Igen, egyébként szerintem nekem nagyon tetszett a filmben, és megint a szerkezettel jövök, mint ahogy a Foxcatcher-nél, hogy itt is ugye unalmassá válhatna azért ez a cselekmény, ha így belegondolunk. Szerintem önmagában ugye beszéltük, hogy a maratoni úszás ezzel a hosszúságával ugye azért felvethetne olyan problémákat, hogy vajon ezt a filmet hogy sikerülne izgalmasan megcsinálni, de szerintem az, hogy a filmnek az első ilyen 40-45 percében még ugye nem látjuk, vagy keveset látjuk úszni a Nayadet, és még nagyjából utána kezdi el. Igen, tehát utána jön az első próbálkozás valahol, addig ugye az ő meg a Boni kapcsolatát, ugye, aki végül is az edző és egy régi barátja, az ő motivációit, az ő kapcsolatukat ismerjük meg, és a film középső részében jönnek ezeket a megpróbáltatásokat bemutató részek, amiket ugye beszéltünk is, és nekem nagyon-nagyon bejött a filmbe, hogy a csapatmunkát kiemelik. És hogy milyen érdekes, hogy beszéltünk erről, hogy ugye a maratoni úszásban tök egyedül van az ember, és hogy egy ilyen helyzetben mégis ennyire kidomborítja a film a csapatmunkának a szerepét. És ugye ez magának a Nájednek is egy nagyon fontos felismerés a filmben, mert hogy ugye a film utolsó harmada, amikor látjuk, hogy sikerül legyőznie ezt a brutális akadályt, akkor látjuk, hogy ténylegesen azért is sikerül, mert valahol elismeri a többiek munkáját, és egyfajta hálával és köszönettel néz feléjük. Mert addig meg, és szerintem erről még beszélünk a karakternél, addig csak úgy a maga sajátos módján viselkedik velük.
Igen,
és ott
ilyen.
Eng...
Igen, Bocsás, csak fejezzek be, nyugodtan.
Csak hogy ott engedi el igazából a kontrollt, amikor tényleg csak magára tud koncentrálni, és hogy arra, hogy amit meg akar csinálni. Addig ugye bejönnek itt más problémák is.
Említetted a film elejét, ahol megismerjük a karaktereket, és megismerjük azt a motivációt is, vagy megpróbálja velünk megismertetni azt a motivációt is, ami ráveszi Nájádot erre a vállalkozásra. Hogy a film első fél órájában, ahogy megismerjük Nájádot, látszik, hogy az ő motivációi kizárólag a saját személye köré épülnek. Tehát, hogy egy ilyen nagyon egocentrikus, önközpontú karakternek ismerjük meg őt, és tényleg a film az egyben az ő története is, ahogy ezt egy kicsit sikeresen levetkőzi, és rájön, hogy a cél, amit kitűzött maga elé, az igenis egy komoly csapatmunka.
Igen, és itt hoznám ezt be, hogy nekem üdítő volt ezt látni, hogy egyrészt ugye az ritkább azért, hogy egy női sportolóról szól, egy sportfilm. A másik, hogy egy nem egyértelműen pozitív főhőst mutat be, és nincs piedesztára emelve. A film végén persze látunk egy-egy ilyen, meg talán a film közben is egy-egy ilyen magasztosabb jelenetet, de hogy azért nem feltétlen ez jellemző erre a filmre, és nekem ez egy pozitív dolog volt, és a harmadik, ami miatt nekem különleges ez a film, hogy én úgy neveztem el magamba, hogy ez egy ilyen gerontos sportfilm, ami ugye még ritkább, ha belegondolunk, mert nekem hirtelen a Rocky hatodik része, a Rocky Balboa ugrott be, ami ugye akkor ott azt hiszem a Rocky egy 58 éves fickó, és ugye itt is a Nájed éppen a 60-at tölti be, amikor ugye feljön ez a dolog, hogy akkor újra megcsinálna ezt a távot, és ez még ritkább, hogy itt hogy az öregséget is behozzák egy ilyen filmbe, és tényleg nem azért mondom, hogy a színésznők meg a valós szereplők akkor ennyi idősek voltak, hanem a film azért tesz erre többször is utalást, hogy ők már véncsontok.
Igen, ez a film első 15 percében kap egy komoly hangsúlyt, vagy első 20 percében. Megmondom őszintén, tehát maga a témaválasztás, az nekem is nagyon tetszik, meg nagyon szimpatikus, hogy egy idős sportolót tesznek a történet középpontjába, tehát ezt nagyon adom. Az, ahogy a film megpróbálja tematizálni, vagy motivációként bemutatni Nájádnak az idősebb korát, hogy többször elhangzik, hogy nem ennek ellenére, hanem éppen ezért akarja ezt megcsinálni, meg az a fajta ilyen, nem is tudom, társadalom kritika, amit belevisz ebbe, hogy a társadalom elvárja tőlünk, hogy 60 fölött már csak csendesen meghalljunk, és ne csináljunk semmi érdemlegeset. Ezt kicsit talán a film is viccnek szánja, de ettől azért úgy többnyire a falat kapartam.
Igen, én nekem ezzel így ezért nem volt gond, mert valahol átjött ez a dolog, hogy ő rohadtul tétlennek, meg céltalannak érzi magát, meg az életét, és valahol azt érzi, hogy kifut az időből, és hogy annyit, amennyit kapunk, én nekem így ez elég volt. Plusz ugye, amiket kapunk flashbackek,
Na, beszéljünk a flashbackekről, mert az is egy érdekes dolog.
Ott valahol egy kicsit ez jött át, mintha az apja álmát akarná megvalósítani. És ugye egyfajta ilyen végzetnek tekinti, hogy ezt neki meg kell csinálni. És akkor ennek az ötvözete, ennek az egésznek az, ami valahol a motivációt kiadja.
Igen, ugye alapvetően ezek a flashbackek szolgálnak arra, hogy megmagyarázzák Nayad motivációját. Az elején kapunk egy magyarázatot, kapunk tőle egy magyarázatot, hogy ő ezt miért szeretné megcsinálni, és aztán a flashbackek kéne, hogy megmutassák azt, hogy valójában mi áll ennek a vállalkozásnak a hátterében, és itt ugye kapunk az apjától is jeleneteket, kapunk a néha jegyzőjével is jeleneteket, ott ugye a film második felére előkerül ezzel kapcsolatban is valami, ami szerintem spoileresebb, mint az egész vállalkozás végkimenetele, úgyhogy ezt inkább nem mondanám el. Tényleg viszonylag friss film, úgyhogy nem lőnénk le mindent, de nekem ezek a flashbackek is ilyen kicsit felemásan működtek, mert adtak egy magyarázatot, vagy adtak többféle magyarázatot, nekem a koherens egész nem állt össze. Például itt az apja kapcsán előkerül az, hogy miért Kuba, és miért nem, amikor felveti neki a navigátora, aztán később a filmben, hogy miért nem Guamon úszik, vagy valami szép helyen, ahol nyugis az időjárás az évnek ebben a szakában, akkor már tudjuk a flashbackekből, hogy miért Kuba, és az nekem például egy ilyen nagyon banális magyarázat volt, hogy mert egyszer beszélt neki az édesapja Kubáról, és akkor Kuba. Szóval nem állítom, hogy nem így történt, nem állítom, hogy ez ne akadhatna be egy embernél, csak nekem ez ilyen kicsit furán vette ki magát.
Ez nagyjából olyan, mint ahogy nem tudunk logikus választ arra, hogy miért csinálja meg ezt a távot.
Igen.
Egyébként még nekem a flashbackekhez még annyi, hogy érdekes volt ez, hogy bár ez talán nem is a flashbackeknél volt, de volt olyan flashback szerint, amikor keverte a valós képeket a fiktívekkel. És ugye a film eleve úgy indít, hogy valós képeket látunk a Nayadről, és nekem ez azért volt szimpatikus, mert én nem nagyon ismertem ezt a sztorit előtte. És hogy ez szerintem egy jó kis rendezői húzás volt, hogy
adott egy
valahol...
extra hitelességet az
Aha,
egész
igen, igen.
történetnek, igen.
És hogy valahogy közelebb hozza ezt a figurát, vagy megmutassa ezt a figurát, hogy valójában ki ő. Szerintem ez egy jó rendezői húzás volt.
Térjünk még egy kicsit vissza viszont a karakterhez, mert azzal ugyan egyetértek, hogy a film nem emeli egyértelműen piedesztára Nayadot, de nekem itt azért egy kicsit olyan érzésem volt, hogy tartottak egy óvatos határvonalat ezzel kapcsolatban. Tehát Nayad a film egyetlen egy pontján sem lesz, nem tudom, unszimpatikus, de unszimpatikus lesz, mert nem kedveled, nem kedveled az elején sem, és aztán pontosan tisztában vagy vele azokon a pontokon, amikor helytelenül cselekszik, hogy ő helytelenül cselekszik, ez rendben van, de inkább azt mondom, hogy nem lép át egy határvonalat, kicsit olyan, mint Benedict Cumberbatch pályafutásának karakterei, ez a kicsit hóbortos, valamilyen általad nem feltétlenül értett, magasztos motivációtól mozgatott, emiatt nyers és bunkó, és nem mindig kedves a környezetével, de azért alapvetően jó szívű és magasztos céllal rendelkező főszereplő. Tehát, hogy nem biztos, hogy
Egy picit felülírja ugye a cél azt, hogy
igen.
milyen személyiség amúgy. Ez benne van, ezzel egyébként egyetértek, hogy ki van ez számolva a film kapcsán, hogy azért nehogy valaki megutálja a végére. A végére nem is lehet, mert ott ugye megtörténik ugye ez a fajta fejlődés a figurának. Igen, valahol ki van ez számolva, ilyen néha bunkó, úgy látjuk, hogy amúgy egy önző figura, aki csak úgy, hogy magáról tud beszélni, ugye ezt látjuk a film elején
Igen, de ez
is.
is ilyen hóbortosnak van bemutatva, inkább, mint semmilyen kifejezetten unszimpat. Tehát, ha egy ilyen ember van a te mindennapjaidban, akkor szerintem nem, tehát, akkor kell egy szeretet, hogy úgy viszonyulj hozzá, mint ahogy a filmből ez látszik. És lehet mondani azt, hogy a Bonnie karaktere a film első felének a nézőpontja, és akkor az ő szemén keresztül látod Nájádot ilyen hóbortosnak, és igen, nyersnek, és bunkónak, és egocentrikusnak, de egyébként alapvetően egy szerethető figurának, és akkor értem, de itt inkább azt érzem, hogy az nem volt kihangsúlyozva, hogy ez a Bonnie nézőpontja lenne, hanem kicsit az ő nézőpontja van így ráerőltetve a nézőre is. És itt ugye be kell hozni azt, hogy ez az egész történet alapvetően Diana Nyad önéletrajzi könyvéből készült, a saját történetében pedig senki sem rossz fiú, szóval itt ez mindig felveti a kérdést, hogy egy mennyire hiteles karakterábrázolást kapunk.
Persze, mondjuk ettől a film, hogyha akart volna, nyilván jobban belemehetett volna a karakter motivációiba, abba, hogy egyébként tényleg milyen a hétköznapokban. Még inkább belemehetett volna, mert ott a film végén látható ilyen felvételeken azért látszik, hogy ez a nő, ez egy nagyon harsány, és nem tudom, hogy nem akarok ennyiből ítélni, de hogy azért egy... Inkább ez az ilyen kibírhatatlanabb figura, de mondom, nem akarom megítélni, csak hogy ugye, hogy látja az ember ezt a fajta típust.
Hát meg az is látszik egyébként sokszor a valós bejátszott felvételekből, főleg a végén, hogy ő azért egy tapasztalt előadó. Tehát,
Hogy ne, igen.
Ugye ő volt televíziós műsorvezető, tartott már korábban is különböző motivációs beszédeket, ugye ebből is kapunk aztán a film végén, tehát hogy ez is egy olyan oldala a karakterének, ami szerintem a filmből, amikor a színészekkel felvett jeleneteket látjuk, akkor annyira nem jön át, de közben meg valamit elárul a valós figuráról, amiből én arra következtetek, hogy neki azért lehetett némi kreatív kontrollja itt a történet ábrázolása felett.
Szerintem e felől nem lehet kétség egy ilyen film esetében, csak például azt is felróhatjuk akkor egyenrivel, igen, a filmnek, hogy láttuk, hogy az Elton John film, a Rocketman mennyire bevállalós, és hogy Elton John ott volt és vállalta ezt az egészet. Még ugye a Queen film, amit erőszeretettel szeretek pocskondiázni, és már
Bohemian
más,
Rhapsody.
igen, a Bohemian Rhapsody, az már ugye máskor is előjött, az meg, na ott aztán lehetett érezni a kontrollt, hogy ott a Freddie Mercury-n kívül a többiek nagyjából szentnek voltak beállítva.
Igen.
Úgyhogy
Nyilván ilyen
vannak
szélsőségekben
ilyen,
nem esik a Nyad. Tehát
igen,
ettől
tehát hogy
senki ne
ez...
tartson, hogy meg nem áll, tehát hogy én nem mondom, hogy egy negatív karakterről lenne szó, vagy hogy ő bármilyen ponton negatív főszereplője lenne a saját történetének. Azt mondom, hogy egy ilyen vállalkozásnál, ahol egyértelműen szükséged van mások odaadó támogatására ahhoz, hogy te ezt a tettet végrehajtsd, és komoly felelősséged van abban, hogy mások az életük egy, látjuk Nájád esetében jelentősebb szakaszát, hiszen itt ugye évekről van szó, amikor a 2010-es években próbálkozik az átúszással, rááldozzák arra, ami a te sikered, akkor lehet, hogy egy kicsit masszívabb személyiséghibáid vannak annál, mint hogy ilyen hóbortosan öncentrikusnak legyél ábrázolva.
Igen, ezzel egyébként egyetértek. Én erre így a beszélgetésünk előtt nem gondoltam, de most, hogy így mondod, igen, ezzel egyet kell értsek, hogy ebben lehetett volna kicsit keményebb a film. De hát ugye egy Netflix produkcióról van szó, nagy hollywoodi sztárokkal, tehát hogy azért... Nyilván jobban ki van számolva ez az egész, és nem egy nem egy kis független filmről van szó. Úgyhogy nagyjából ezzel lehet magyarázni, de igen, éppen ezért a Nayed nem is lesz a legjobb sportfilm, amit valaha láttunk. Tehát, hogy azért ezeket szerintem, amikor itt beszélgetjük, így előjönnek, hogy nagyjából hova tudjuk belőni, hova tudunk belőni egy-egy filmet.
Nem egy különösebben eredeti sportfilm lesz ebből, ami kiemeli a többségből, is ilyen szempontból szerintem jól fogta meg ezt a filmet az Amerikai Filmakadémia is, az a főszereplőknek az alakítása. Annette Bening brillírozik ebben a karakterben, mert emlegettük Benedict Cumberbatch nevét, ő egy karriert húzott fel ilyen figuráknak az eljátszására, és ez Beningnek is nagyon jól áll. Ez egy hálás szerep.
Tehát persze, persze.
Az ilyen kicsit fura, de alapvetően kedvelhető főszereplőkben, hogyha egy tehetséges színész ebből nagyon sokat ki tud hozni.
Meg hát ez egy harsány
abszolút,
szerep,
abszolút,
ugye,
abszolút.
Ahol tényleg meg lehet mutatni sok mindent egy figuráról.
Igen, igen, igen. Nyilván a másik főszereplő, bár ő ugye mellékszereplő kategóriában lett Oscar díjra jelölve, az Jodie Foster Bonnie karaktere. Az alakítás ott is fantasztikus, karakterből ott azért egy kicsit kevesebbet kapunk.
Igen, inkább felszínesebben kapjuk meg ugye ennek az egész barátságnak a történetét. Ott inkább nekem ez volt egy kicsit érdekes, hogy mégis miért ott telik be a pohár nála, ahol már valószínűleg hamarabb is betelhetett volna, meg hát lényegében ismerte a barátnőjét már 30 éve, tehát hogy tudta, hogy milyen ember. Úgyhogy igen, ez egy kicsit ilyen furcsa volt, de szerintem a Jodie Fosternek ez egy ilyen igaz, ilyen supporting szerep, tehát hogy nagyjából ez ilyenekért tényleg szokták jelölni az embereket Oscar-díjra, és nem azért, mert hogy ez egy olyan szerep, hanem mert hogy a Jodie Foster tényleg oda tette magát, és hogy lényegében egy ilyen második főszereplővé bőven, vagy hát minimum egyenrangú, inkább így mondom, hogy azért egyenrangúvá válik a Nayeddel egy idő után, főleg inkább ott a végére. És szerintem ez tényleg tényleg az a fajta szerep, ami ahol látod, hogy akár még előrébb is léphetne ez a figura és ez a színész, de valahogy ő azért megmarad a háttérbe, de azért mégis ott van. Úgyhogy ez itt tényleg a két színésznő fantasztikus volt, úgyhogy emiatt biztos érdemes megnézni ezt a filmet.
És amit mondasz, ez a megmaradhatna a háttérben, de azért, illetve hogy előre léphetne, de inkább megmarad a háttérben, ez nagyon jó párhuzam nem csak a színészi alakításra, hanem magára a karakterre is, és ugye nem csak rá, hanem a teljes csapatra, ami ott van Nayad körül. Ugye említhetjük itt a Riz Ahrens által alakított Bartlettet, aki a navigátor, de van még egy-két figura ebben a csapatban, akik ott Nayad körül dolgoznak, akik ugyanolyan fontos részesei ennek a sportsikernek, hogyha ezt sportsikernek tulajdonítjuk, mégis önként vállalják, hogy valaki más álmáért dolgoznak.
Igen, ezzel egyébként a film ugye nem foglalkozik. Magának a csapatmunkának a bemutatása, és hogy ennek a hangsúlyozás, ezt én említettem is, nekem ez nagyon tetszett, de hogy a film inkább ugye a John Bartlett, akit ugye a Riz Ahrens játszik, az ő figuráján keresztül inkább egy ilyen személyesebb vonulatot próbál bevinni, több-kevesebb sikerrel.
Hát elég felületesen, igen.
Igen, tehát hogy ez nem sikerült teljesen jól megírni.
Valami viszont, amiről beszél a film, az a csapat felelősségének a kérdése, mert itt ugye egy ember teszi igazából kockára az életét, hogyha nem üt be valami nagyon nagy krak, tehát mondjuk nincs pusztító vihar a floridai szorosban, akkor itt igazából Nayad élete van veszélyben, viszont az ő élete konstans veszélyben van, mert cápák, mert medúzák, mert áramlatok, mert akármi, mert szimplán elkattan az elméje a vízben, és bármikor kárt tehet akár magában is. Szóval az ő élete konstans veszélyben van, viszont ellentétben mondjuk egy hegymászóval, aki rengeteg esetben ugye a csúcs közelben a legveszélyesebb része már egyedül ér, itt folyamatosan ott van tőle 10-20 méter távolságban egy csapat, akinek bizonyos szintű kontrollja van afelett, hogy ezt a kísérletet leállítsák. Miközben pontosan tudják, hogy a versenyzőnek, a sportolónak a célja, az egyetlen célja, hogy ezt a teljesítményt minden fizikai szenvedés ellenére teljesíteni tudja. Tehát nagyon nehéz nekik döntést hozni a sportoló helyett, de ha meg nem teszik, akkor megvállalják a kockázatát annak, hogy az ember, akinek az élete valamennyire az ő felelősségük is meghal.
Pláne, hogyha azt hiszem a negyednek a 78-as próbálkozásánál, ott 42 óránál állította le az orvos. Tehát akkor már azért közel volt a célhoz. És hogy ugye akkor leállítani valakit, nyilván nagyon nehéz, de mondjuk egy orvos meg tudja állapítani, hogy valaki milyen állapotban van. Egyébként a Boniról az jutott eszembe, hogy olyan, mint a boxmeccseken az edző, mikor ott áll a ring mellett, és arra vár, hogy mikor dobja be a törölközőt. Tehát egy kicsit ilyen volt, ahogy ott a Jodie Foster ott állt ugye a hajón, és akkor onnan próbálta instruálni a nájedet, úgyhogy nekem ez a párhuzam jutott eszembe.
Az aranyos egyébként, igen, ez egy jó párhuzam.
És hogy tényleg foglalkozik azért ezzel a film, tényleg ezzel a kérdéssel, és ez egy fontos kérdés is, úgyhogy ez jó is, hogy benne volt ebben az egészben. És hogy éppen emiatt nagyon fontos, hogy jó kapcsolatot is alakíts ki a csapatoddal. És
igen, ugye van egy próbálkozás, vagy van egy pillanat, amikor úgy néz ki, hogy az utolsó próbálkozásra már a Bonnie karaktere nélkül vág neki a nájád, és akkor ott ugye előkerül egy másik figura, aki megpróbálja elmagyarázni, hogy hogyan etette őt a Bonnie az úszás közben, és akkor nagyon fura szemmel néz rá a fickó, és akkor érted meg, hogy az, amit egyrészt nájád természetesnek vett, másrészt amit te természetesnek láttál itt az előző próbálkozások alkalmával, az egy micsoda meló, meg micsoda személyes kötődés a segítők részéről.
Sőt, hát ugye itt a John Bartlett részéről ugye ezt halljuk is, hogy ő eladósodott. Nyilván nem emiatt, ez már csak tetézte a problémáját, de ő például tényleg a saját életét is.
Igen, ő az anyagi biztonságát.
Az anyagi biztonságát ajánlotta fel, aztán szegény végül, mint kiderült a saját életét is, mert ugye ő 2013-ban, amikor ugye sikerült ez a kísérlet, akkor utána meghalt, de hogy már ugye valószínűleg emiatt is vállalhatta el, hogy akkor mindenképpen segíti ezt a nőt ebben a célban. Tehát, hogy azért, és hogy valahol a Nájed ezt megérti, és ezt látjuk a filmben, hogy elfogadja, hogy a többiek itt óriási áldozatot hoznak azért, hogy ő ezt megcsinálja.
És valahol ez a tanulsága a filmnek. A film is ezt szeretné, hogy ez legyen a tanulsága. És ezért mondtam azt az elején, hogy azt sokkal sikeresebben éri el a film, hogy megkedveld a főszereplőjét, és tudj neki szurkolni, mint azt, hogy igazából megértsd az ő motivációját. De, hogy mondjam, ez a fél siker egy élvezetes filmet eredményez.
Persze. Igen, meg ő még azt akartam...
Nagyobb probléma lenne, bocsáss meg a film szempontjából, hogyha ezt nem sikerülne elérni, hogy szorítsa a főszereplőnek.
Igen.
Mint azt, hogy értsd őt.
Igen, igen. Meg azért mondtam, hogy én azért éreztem, hogy próbálja ezt a film, és helyek közzel azért az én számomra sikerült úgy, hogy felvillantania ezt. Tehát, hogy nálam még azt mondom, hogy még azon a rész is egy fél sikert elért ebből a szempontból. Még egyébként a film rendezőit szerettem volna megemlíteni, hogy ugye mindjárt puskáznom kell, hogy Jimmy Chin és Elizabeth Chai vásárhelyi, ők rendezték ezt a filmet, és hogyha valakinek így nem ismerős a nevük, ők készítették ugye a Free Solo-t, ami az elmúlt évek egyik legjobb, legérdekesebb sportfilmje, és nem véletlen akkor úgy tűnik, hogy itt a témaválasztás, ugye megvan a vonzódás az ilyen különleges ember feletti teljesítmények felé, meg az ilyen különlegesebb figurák felé is. Hozzáteszem, hogy ott a Free Solo-ba, ugye az egy doku, de ott talán jobban sikerül megmutatni annak a fickónak, az Alex Honnoldnak a nagyon-nagyon különleges, és már-már ilyen elborult karakterét.
Hát igen, hát ugye az a különbség, hogy ez az egy dokumentumfilm, ugye ők alapvetően dokumentumfilmeket rendeztek, ez
igen.
a páros, ugye Elizabeth Vásárhelyi édesapja révén azt hiszem,
magyar,
magyar származású,
igen.
igen. Ugye neki az édesapja volt Brazíliába kivándorolt magyar, maga Vásárhelyi pedig ugye már amerikai születésű rendező, és ők ugye a férjével dokumentumfilmeket készítettek, amiből a legfontosabb volt a Free Solo, és
Amivel
most
ugye
kaptak,
Oscart is nyertek.
így van, most kaptak először játékfilmes lehetőséget. Nyilván a téma nem véletlen, tehát hogy a műfajt váltottak, de gondolom úgy voltak vele, hogy akkor a témánál maradnak otthonos terepen itt az extrém sportok, vagy a hosszú távú sportok területén. Még egy dologról beszélni kell, ha már itt azt mondtuk, hogy ez a film nem dokumentumfilm. Azt kell elmondanunk, amit a film egyáltalán nem mond el, hogy azért Nayad kísérletével kapcsolatban vannak ellentmondások. Ugye 2013-ban végül, spoiler, sikerül átúszni a floridai szorost, megérkezik sikeresen Kubából Floridába, viszont ez a rekord, ez már eredetileg hitelesítve lett a Guinness rekord, vagy illetve a Guinness által, de aztán 2022-ben ezt a hitelesítést ezt visszavonták, mert hogy több független vizsgálat alapján felmerültek ellentmondások, vannak olyan részei ennek az úszásnak, állítólag a második éjszaka alatt, amik nincsenek pontosan dokumentálva, a különböző stábtagok, akikből egyébként jóval több volt, mint amit a film bemutat, mert több mint 40-en kísérték
Négy
Nayadot.
hajóval, azt
Négy
hiszem.
hajóval, 40-en,
Igen.
igen, kísérték itt Nayadot az úszására, szóval a különböző stábtagok, ők ellentmondásos információkat adtak, és ugye ez az egy apróság, amit a film is bemutat ebből, hogy a táv második felében jóval gyorsabban úszott, állítólag a kedvező áramlatok miatt, de ugye ez az, amit itt a különböző független vizsgálatok megkérdőjeleznek, hogy pontosan mi történhetett.
Igen,
Maga
és
Nayad erre azt mondta, hogy nem a dokumentáció hiányára, hogy bizonyos dolgokat egyszerűen nem tartott fontosnak dokumentálni, annyira úgy értékelt ezt az egész küldetést, mint az ő álma, és végső soron ez volt a kifogás, hogy a dokumentáció hiányos.
Igen, mert ugye elvileg 53 óra alatt teljesítette a távot, és más maratoni úszók mondták, hogy ez nem lehet ennyi idő alatt. És hát ugye, hát nagyjából ez a 60 óra, vagy több mint 60 óra volt itt a kitűzött idő, vagy hát, hogy nagyjából annyi idő alatt lehet ezt teljesíteni, és azért azt is hozzá kell tenni, hogy végül is nem 166 kilométert, hanem 177-et úszott. És hogy ennek ellenére, hát valószínűleg az áramlatok miatt fogadjuk el ezt akkor, mert ugye azzal is vádolták, hogy lehet, hogy belekapaszkodott az egyik hajóba, ami ugye talán nem mondtuk el, de hogy ez ugye egy tiltott dolog volt, és ez hangsúlyos a filmben, hogy nem érhet hozzá senki, a ruhát is ott kellett a vízben átvenni, amit nagyjából a táv felénél fel kellett vennie ugye a medúza csípések miatt. Tehát, hogy hogyha ez tényleg megtörtént, akkor ez nyilván az egészet, hát legalábbis rossz fényt vet rá, mert közben meg az ember nem akarja azt se mondani, hogy hát mekkora csaló, meg mekkora
Nem,
csalás ez.
nem, 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 nekem ez annyira banálisnak tűnik, tehát hogy
Persze.
nyilván nem, most úgy okoskodunk, hogy nem tudjuk az
Igen.
egésznek a hátterét, de egyébként senki más sem, tehát nem arról van szó, hogy mi ennek nem olvastunk rendesen utána, hanem hogy ez egy
Hogy nem, ezt
bizonytalan
nem
állapot
tudjuk,
jelenleg,
igen.
senki nem kiáltotta ki egyébként csalónak Nayadot, egyszerűen a rekordot, mint hivatalos rekord visszavonták, mert a dokumentáció nem megfelelő. Mondom, nekem ez ilyen banálisnak tűnik, hogy hát 60 óra alatt teljesítheted, de 53 alatt teljesített.
Bár
Nem
én azt
hiszem
is...
el, hogy valaki ennyire látványosan csalna, és azt mondaná, hogy hát, srácok, ez van,
Igen,
teljesítettem.
és ráadásul azért itt, ha most beleszámolni, 40 embert kell bevenni ebbe az egészbe, hogy hazudjon, és hogy egy fikarcnyi dolgot sem mondjon erről az egészről, vagy hogy csak hogy felvesse valahol, hogy itt valami csalás történt. Ez nekem mindig egy ilyen veszőparipá, hogy azért ilyen összeesküvések azért elképzelhetők, de azért mégis nehezen. Tehát azért ebbe
Igen.
belegondolni, hogy 40 ember folyamat, vagy nem fogja elmondani soha az életbe, és hogy ő ekkorát kockáztasson. Egyébként, amit olvastam, voltak olyan szakértők, akik megnézték akkori, vagy az akkori áramlatokat, tehát tényleg lehetett olyan, hogy őt ennyire megtolta valamelyik, a golfáramlat, tehát elképzelhető, és hogy gyaníthatóan ezért tudott, ugye azt hiszem addig 2 km/h úszott, és aztán volt egy időszak, amikor már 5-6 km/h, és ugye ez volt gyanús.
Igen. Ami kellemetlen volt a film meg a Netflix szempontjából, hogy ugye ezek a legfrissebb riportok az akkor már 10 éves kísérlettel kapcsolatban pont tavaly ősszel a filmpremierje előtt néhány héttel kerültek napvilágra, és sokan azt várták a Netflix-től, hogy egy disclaimer tesznek a film elé, hogy az, ami megtörtént, az egy dramatizált, vagy az, amit látunk, az egy dramatizált formája a megtörténteknek, és hogy nem tudom, nem vállalnak felelősséget azért, hogy minden pontosan így történt. Hát ez nem került oda a film elejére. Ettől függetlenül, és függetlenül minden esetleges kritikától, ami elhangzott, én azt gondolom, hogy a Nayadot érdemes megnézni, már csak a két női szereplő kiemelkedő alakítása miatt is. Nem ez lesz életetek sportfilmje, de ajánlani mindenképpen tudom. Hogyha valami filmet néznétek itt az Oscar díját adó kapcsán, ez egy olyan, amit bátran tudunk
Igen,
most.
igen, így is tényleg csak annyit, hogy így mindent összevetve szinte működik a film. Lendületes, nem válik unalmassá, megvan a sodrása, nagyjából kihozzák a történetből is, amit csak lehetett, meg a színészek is kihozzák magukból a maximumot, és ez szerintem nagyon fontos.
Így van. No, szerintem a filmről elmondtunk minden, de zárjuk a szokásos gyors ajánlóval. Csabi, milyen filmet, sorozatot vársz most itt a következő napokban, hetekben?
Sorozatos fronton nekem óriási. Tehát én nagyon-nagyon várom a Netflixen március 21-én megjelenő a három test problémát,
Ó, igen.
Amit ugye a Trónok harca készítői csinálnak, és én olvastam a könyvtrilógiát ebből, Sicsin Liu, egy kínai szerző írta, és ez valami fenomenális science fiction trilógia. Brutális erejű, intellektuális, és az embernek leviszi az agyát, de tényleg. És én bölcsészként nem mondom, hogy olyan sok mindent értettem néha belőle, de arra sarkalt, hogy utána olvassak bizonyos dolgoknak, és fantasztikusan megírt, és fantasztikus, grandiózus sztori, és azt hiszem, hogy ez még csak az első évad, az első könyvet fogja feldolgozni, ha jól tudom, és én ezt nagyon tudom ajánlani. Meg feltűnt, hogy már elkezdődött ez a The Regime című sorozat az HBO Maxon, amiben Kate Winslet egy ilyen fiktív közép-európai ország autoriter vezetőjét játsza. Szerintem az is...
Láttad már az első részt?
Nem láttam, nekem még most tűnt fel. Tudtam, hogy érkezik, és elfelejtettem, hogy ez már márciusban már látható, és hogy ezt is így látatlanban tudnám ajánlani, mert szerintem nagyon élvezetes lesz. Filmes fronton meg egy magyar filmet tudnék így ajánlani, vagyis hát úgy ajánlani, hogy én magam is várom a Kálmán nap című alkotást, amit Hajdú Szabolcs rendezett, és hát kvázi ilyen folytatása lesz a nagy sikerű Ernelláék Farkaséknálnak, úgyhogy ez is szerintem egy jó kis filmnek ígérkezik. Te mit vársz, milyen filmeket, sorozatokat?
Filmnél mondjam még egyszer a Dűnét, mert ugye már láttam egyszer a moziban, de én még egyszer IMAX-ben el fogok menni, és meg fogom nézni.
Akkor úgy, mondhatod.
Szóval filmes fronton unalmas leszek, és tényleg az általad említett film mellett azért a következő hónap az nem nagyon lesz tele premierekkel, majd lesz egy, amiről beszélünk is itt a podcastben, de az egy olyan film, amit én már premier előtt láttam, úgyhogy azt nem fogom kiemelni, de Dűne sorozatos fronton pedig én is a filmkönyv vonalon, illetve sorozatkönyv vonalon mozgok, csak egy olyan sorozatnál, ami már fut, Csak én még nem kezdtem el, azért, mert pillanatnyilag bent ragadtam az alapjául szolgáló könyvnek a közepén, és előbb azt szeretném befejezni, hogy utána így élvezhessem. Ez a Shogun, ami az FX-nek a nagy sikerű sorozata. Mindenki nagyon imádta az első két részt, én meg verem a fejemet a falba, hogy nem fejeztem be időben a könyvet, de lesz még 8 rész, és az nem Netflix jelleggel jön ki így egyszerre, úgyhogy van időm felzárkózni.
Hajrá, akkor ezt most felkeltetted az érdeklődésem a sorozat iránt, mert én ezt most el is felejtettem, hogy ez is van.
Látod, ilyen szempontból jó időszakot élünk meg, és szerencsére filmekről is mindig van beszélni, mi is beterveztük már a következő adást, ahogy említettem, egy akkor friss magyarországi premierrel fogunk foglalkozni, ebből azért már sejthetitek, hogy mi az, de most egyenlőre nem áruljuk el. Annyit viszont igen, hogy most nem 2 hét, hanem 3 hét múlva jelentkezünk majd, hiszen így jön ki, hogy a premier után tudjunk beszélgetni rövidesen erről a filmről. Addig is természetesen hallgassátok az Eurosport többi podcastjét, hiszen tele vagyunk podcast adásokkal, illetve nyugodtan van időtök felzárkózni a korábbi dupla csavar epizódokkal is. Tegyetek így, köszönjük, hogy most velünk tartottatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!